Isten igéjét a példabeszédek könyvéből, a 8. fejezetből, az 1-től a 11. részig, és a 22-től a 36. részig fogom olvasni. Nem kiállt-e a bölcsesség, nem hallatja-e szavát az értelem? Kiáll a magaslatok ormára, az útra, a keresztutakra. A városba vívő kapuknál, a bejáratoknál hangosan kiállt. Hozzátok kiáltok, férfiak! Szavam az emberekhez szól. Legyetek okosak, ti együgyűek, legyetek értelmesek, ti ostobák. Hallgassatok rám, mert fontos dolgokat mondok, ha felnyitom ajkamat, helyes, amit mondok. Mert szám igazságot szól, ajkam utálja a gonoszt. Számnak minden szava igaz, nincs bennük csalárdság vagy hamisság. Mind világosak az értelmeseknek, és az ismeretre vágyóknak érthetők. Intésemet fogadjátok el, ne az ezüstöt, inkább a tudást, mint a színaranyat. Mert értékesebb a bölcsesség az igaz gyöngynél, és nem fogható hozzá semmiféle drágaság. Az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges régen. Az ősidőkben formált engem kezdetben, a föld keletkezése előtt. Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mikor még nem voltak tele a források vízzel. Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt megszülettem. Amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ legelső porszemét sem. Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött. Amikor megerősítette odáket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai, amikor határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne léphesse partját, amikor kimérte a föld alapjait, én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, színe előtt játszadozva mindenkor. Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. Ezért, fiaim, hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimat. Hallgassatok az intésemre, hogy bölcsek legyetek, és ne hanyagoljátok el azt. Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt várva minden nap, ajtófélfáimat őrizve. Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. De aki vétkezik ellenem, magának árt, gyűlölőim mind a halált szeretik.
Imádkozzunk. Dicsétünk téged, mennyei atyánk, a bölcsességért, amely kezdettől fogva te nálad van, sőt azt mondod, hogy ott volt veled, ott gyönyörködtél benne, ott játszadozott a környékeden, ott volt, amikor alkottál, amikor teremtettél, amikor határt szabtál a káosz erőinek, a vizeknek. Dicsőítünk téged azért, mert ez a te bölcsességed nem elvont, hanem hozzánk elérkező valóság, élet, életbölcsesség. És megvalljuk te neked, Urunk, hogy sokszor oly nagyon hiával vagyunk annak, hogy tudjuk, hogy merre menjünk, hogy hova vezetsz, hogy mi a jó döntés. De nem csak hiával vagyunk, hanem sokkal inkább nem is akarjuk tudni, mert a magunk bölcsességében vagy emberi bölcsességben bízunk. A magunk feje után vagy más utak után megyünk, mint amelyek a tiéd lennének. És ezért sokszor összetörjük magunkat, falaknak ütközünk, megsebződünk. Köszönjük, hogy most úgy jöhetünk eléd, mint akik tudják, hogy bármikor visszafordulhatunk. Köszönjük neked, hogy szabadon eléd tárhatjuk a szükségünket, hogy szükségünk van bölcsességre. Eléd tárhatjuk a vétkünket, hogy bár tudtuk, hogy mire szólítasz, átléptük, áthágtuk a te akaratodat. Mert kész vagy bennünket eligazítani és vezetni, ugyanúgy, ahogy kész vagy nekünk az Úr Jézus Krisztusért most is megbocsátani. Elfogadjuk hát ezt a te nagy ajándékodat. És kérünk, hogy szent lelkeddel jöjj, szállj le ránk, Taníts bennünket a Te igédből, formálj minket a Te képedre, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Istenek igéjét a Kolossé levél első fejezetéből olvasom, a 15. verstől a 20. versig. Ő, azaz Jézus, a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltesse meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgyhogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Parszifál és a halász király legendájának egy részletét így idézi fel Mircea Eljade. Emlékszünk a rejtélyes betegségre, amely megbénította az öreg királyt, a grál titkának őrzőjét. És nem csak ő betegedett meg, körülötte is minden romlásnak indult. A palota, a tornyok, a kertek, az állatok nem szaporodtak, a fák nem hoztak gyümölcsöt, a források kiapadtak. Sok orvos próbálta meggyógyítani a halász királyt, de minden eredmény nélkül. Éjjel-nappal érkeztek a lovagok, és mindnyájan a király egészségi állapota felől érdeklődtek. Egyetlen lovag akadt csak, szegény, ismeretlen és egy kicsit nevetséges is, aki fittyet hányt a ceremóniára és az etiketre. Parszifál. Ő egyszerűen odalépett a királyhoz, és minden teketória nélkül csak ennyit kérdezett. Hol a grál? És ebben a pillanatban minden megváltozott. A király kikelt betegágyából, a patakok és a szökőkutak ismét csörgedeztek, a természet újraélett, még a kastély is csodálatos módon megújult. Parszifál néhány szava elegendő volt, hogy az egész természet újjászülessen. De ez a néhány szó a legfontosabbra, a lényegre vonatkozott, amely nem csak a halász királyt érintette, hanem az egész mindenséget is. Hol a szentség, az egyetlen igazi valóság, az élet középpontja, a halhatatlanság forrása? Hol a szentség, az egyetlen igaz valóság, az élet középpontja, a halhatatlanság forrása? Hol van a középpont? Mi az, vagy ki az, aki mindent összeköt? Minden kultúrában, minden korban jelen van ez a megkerülhetetlen kérdés, és minden kultúra, minden kor megválaszolja a maga módján. De létezik-e, létezhet-e egy egyetemes, mindenkire érvényes középpont? Erről fog szólni ez a mai igehirdetés, de először hadd mondjam egy példáját el annak, hogy mennyire jelen van ez a kérdés a mai világban is, hol az egyetlen igazi valóság, az igazi középpont, amely mindent összeköt. Ha valaki elkezd Coca-Cola reklámokat nézni a YouTube-on, akkor rá fog jönni, hogy mi erre a Coca-Cola válasza. Az egyetlen egy igazi dolog, real thing, aki mindenkit összeköt, az a Coca-Cola. Ezt a klipet nem találtam meg, amit a 90-es évek elején néztünk. Az egy olyan reklám volt, amiben azt láttuk, hogy a Coca-Cola üveg középen volt, hatalmas üveg, és körbeállták kézen fogva az emberek. Feketék, fehérek, sárgák, fiatalok, idősek, mindenféle emberek. És miközben a Coca-Cola emelkedett, egyfajta magasztaló énekben ők maguk is álltak és nézték. Mert a reklám rájátszik arra, hogy tudjuk, hogy kell lenni középpontnak. Kell valaki, kell valami, ami összeköt, ami egyé tesz. És hogyha ezt ki lehet használni, akkor ki fogjuk használni. Pál apostol is erről beszélt, csak egy kicsit súlyosabb műfajban. súlyosabb nyelvezettel, ami nehezebb. Ki az igazi középpont? Az ő válasza az, hogy az egyetlen egy igazi középpont Jézus Krisztus. És először arról fogunk beszélni, hogy mit jelent, hogy Jézus a teremtett, a világ középpontja, a teremtés középpontja. Mit jelent, hogy ő aztán az újjáteremtés középpontja, és végül mi a gyakorlati jelentősége annak, hogy Jézus Krisztus az igazi középpont. Bevezetően még annyit kell elmondani, hogy ezek a kérdések, ezek nem valamiféle dogmatikai kérdések. Pál itt nem dogmát ír, hogy aztán legyen mit hinni, hogy aztán tudjuk, hogy mit kell hinni, mindig jól fel tudjuk mondani a hittételeket, mert ez az igazság. Bármit olvasunk a Bibliában, az kapcsolatról szól. Bármit olvasunk abban, a szerető Isten szól az ő népéhez, és várja az ő népének a válaszát. Minden erről a közösségről szól. A Kolossé városában élő keresztények számára kérdéses lett az igazi középpont. Nem az volt a kérdés, hogy Jézus fontos-e a számukra. Nem az volt a kérdés, hogy Jézus Krisztus valóban újat kezdette bennük. Hanem az, hogy ha itt élnek ebben a világban, amiben élnek, elegendő-e Jézus Krisztus mindenre? Mindennek a középpontja-e ő? Minden értelemben, mindenben Jézus-e az első, és Jézus-e az utolsó? Vagy valami más is kell ahhoz, hogy ezt a világot úgy intellektuálisan, mint tapasztalatilag az élményeinkben, meg egyáltalán az életformánkban valahogy összerakjuk és egynek lássuk? Ott az volt a kérdés, hogy elég-e Jézust imádni, vagy eleget kell-e tenni különböző kozmikus erők, angyali, démoni erők egyesek által hirdetett elvárásainak? Elég-e Jézus? Vagy ott az volt a kérdés, hogy ha ők Jézus követői, ez elég-e, vagy figyelniük kell az égitestek pillanatnyi állását, ami befolyásolhatja őket? Ha Jézus követői, hogyan viszonyuljanak olyan ételekhez, italokhoz, amelyekről mások azt mondják, hogy a hitükre, a spiritualitásukra nézve ártalmas? És Pál azért ír, hogy meglássák, hogy mindentől szabadok. Ha Jézus Krisztus a középpont, akkor ő mindenre nézve elégséges, teljes középpont. Ezt adja először elénk az apostol a teremtésben. Miért, mi módon a teremtés középpontja a fiú? Három dolgot mond róla. Az első, hogy benne vagy általa teremtetett minden. A második, hogy ránézve teremtetett minden. És a harmadik, hogy minden ő benne áll fenn. És ezzel Pál nem kevesebbet mondott, mint hogy az egész teremtett világ középpontja Jézus, hiszen ő annak a kezdete. Azt mondja, benne vagy általa teremtetett minden, ő a kezdet. Ő annak az iránya, a célja, az értelme, ránézve teremtetett minden, ő a cél. Ő benne nyeri el minden az értelmét, de ő mindennek a kifutása is, ide érkezik majd meg a világ. És aztán ebben benne van a jövő. Benne van a múlt, benne van a jövő, és utána azt mondja, hogy a jelen is benne van, Jézusban van, mert ő benne áll fenn minden. Jézus az, akit ha kivonunk a teremtett világból, akkor nem csak értelmetlenné válna, céltalanná válna minden, mondja Pál, hanem szét is hullana minden. Nem csak azt mondja, hogy filozófikus értelemben értelmetlen minden, mert ő egy keresztény gondolkodó, és ha Jézust kivonjuk a világból, semminek nem marad értelme, hanem azt mondja, hogy az élet, ahogy ismerjük, darabokra hullana szét. Azt, hogy van egy középpont, ahogy utaltam erre, ott van minden vallásban, ott van az Ószövetségben, a bölcsesség, aki kezdettől fogva jelen van, aki ott van a teremtésnél. Ott van a görög filozófiában. Kell lenni egy világléleknek, egy mindent összetartó, egységesítő principiumnak, alapelvnek. Ott van minden vallásban, valamilyen módon. De itt álljon meg egy pillanatra, és hogyha azt mondja Pál, hogy Jézusban teremtetett minden, Jézus tart össze mindent, Jézus tartja egybe ezt az egész világot, akkor mi miért nem érezzük ezt? Mert azt hiszem, hogy ha őszinték vagyunk, azt mondjuk, hogy ezt a hatalmas nagy harmóniát, amit azt kell, hogy jelentsen, hogy mindent átjár az ő jelenléte, ezt nem érezzük. Nem érezzük kozmikus értelemben, teljes rend van a teremtett világban. Természeti csapások, katasztrófák, árvizek, újabb és újabb fenyegető betegségek, járványok, az ember miatt is. Pusztuló erdők, olajszennyezés, tiszta víz nem lesz, mondják. Hol van ez az egység, amiről Jézus beszél? De társadalmi értelemben találunk középpontot ebben a világban? Legyen szó a legszűkebb családunkról, vagy a népek globális közösségéről, az elidegenedés sokkal valóságosabb, mint az összekapcsolódás. A megoszlás sokkal jobban jelen van, mint a megbékélés. A különböző csoportérdekek között, különböző kultúrák eltérő mi voltában lehet azt mondani, hogy van egy középpont, és ez Jézus Krisztus. Összetartja bármi a világot, ahol testvér testvér gyűlöl, magyar és cigány ellenségeskedik, nyugati és iszlám kultúra csap össze, vallások követői feszülnek egymásnak. Van egység? Hát az a tapasztalatunk, hogy nincs egység. És végül személyesen is sokszor olyan nehéz a középpontot megtalálni. Mert ez a nagy elidegenedés, ez ott van az emberben. Ott van bennünk, hogy középpont nélkül, sokszor súlypont nélkül sodortatunk egyik helyről a másikba, egyik kapcsolatból a másikba, egyik ideológiából a másikba, egyik célból, álomból, amit meg akarunk valósítani a másikba, mert valahol a középpont, a súlypont hiányzik. Létezik egy középpont? Pál azt mondja, a teremtésben Jézus a középpont, minden benne, általa ránézve teremtetett, mindent ő tart össze. Mi meg azt mondjuk, hogy hát ez nagyon szép igazság, csak ha ez így lenne, akkor nem úgy lenne az élet, ahogy mi ismerjük. Hol a középpont? Elérhető-e? Hogyan érhető el? Az emberiségnek az egyetemes tapasztalata az, hogy a középponthoz nem adatik automatikus és könnyű út. Létrehozza a leképezéseit, ugye tudjuk jól, hogy az otthon valamikor, az otthon az volt a mikrokozmosz, az volt az egész világ benne volt az otthonban, amikor az ember hazamegy, akkor a középpontba találja magát. És igen, létrehozzuk, és beszéltünk erről nem is olyan régen, mégse teljes. Létrehozza az ember a templomot, bármilyen vallásban, az a középpont, ott találkozunk az Istenséggel, belépünk, ott van, és közben nem tökéletes a kép. Aztán vannak más válaszok, régi és mai válaszok. Hogyan érjük el ezt a középpontot? Titkos bölcsesség, elrejtett tudás megszerzése által. Vagy tudatmódosult állapot előidézése által. Vagy azáltal, hogy az ember a testi, lelki, szellemi korlátait a próbára teszi, nagyon keményen dolgozik, nagyon sokat tesz meg, és ha a határaira jut, akkor ott talán belép az isteni szentségbe és középpontba. Hát nézzük, hogy mit mond ezekkel szemben Pál. Hol érhető el a középpont? És itt kezd arról beszélni, hogy Jézus nem csak a teremtés középpontja, hanem az újjáteremtés középpontja. Mert egyszer csak egészen más szavak jelennek meg ebben a himnuszban, ebben a bibliai szakaszban. Halottak. Hogy? Ha minden ilyen egész, hogy halottak? Megbékéltetés. Keresztfa, ami kivégző eszköz, kiöntött vér. És megérkezünk ahhoz a valósághoz, tapasztalathoz, amiben élünk. És Pál azt mondja, hogy igen, ide kapcsolódik az, ami nekünk hiányzik. És itt értjük meg, hogy hogyan érhető el a középpont. És a nagy üzenet, a nagy evangélium az, hogy nem úgy, hogy mi megyünk el a középponthoz, hanem úgy, hogy a középpont jön el hozzánk. Tetszett az egész teljességnek, hogy Jézusban, a fiúban lakjék, hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgyhogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Ki válaszol arra, hogy az ember nem ér be a középpontban, nem ér oda, ahol teljes harmóniát találna? A középpont maga. Tetszett a teljességnek, Istennek, hogy ő benne eljöjjön. Hogy ő benne elérhetővé tegye magát. Ez a nagy válasza az evangéliumnak a problémára. A középpont nem pusztán erő, vagy principium, vagy világlélek, vagy kozmikus energia, vagy szent hely, ahova bele kell verekedni magunkat, ahova el kell jutni sok tanulás, sok tudás, sok meditáció, sok törekvés, sok áldozathozatal által. Nem! A középpont az, aki eljön hozzánk. az a valóság, az a személyes valóság, aki eljön közénk. És utána azt mondja, azért, hogy megbékéljem. Miért kellett megbékélést keresnie a teljességnek Jézus által? Azért, mert elidegenedtünk tőle. És minden, amiről beszéltünk, a kozmikus, a társadalmi, a személyes elidegenedés, ide megy vissza. Hogyan történik ez? Hogyan lesz megbékélés? Azt mondja Pál, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Szerintem, hogy egy kicsit belegondolnánk ennek a lehetetlen voltába. Arról beszélünk, hogy hogyan lesz Jézus Krisztus a középpont újra. Hogyan lesz Jézus az, aki által legyőzetik az elidegenedés, az ellenségesség, a szétszakítottság a világban. És a válasz több, mint megdöbbentő, mert azt mondja, a halálán keresztül, ami minden értelemben szétszakítottságot jelent. Szétszakítottság által győzetik le a szétszakítottság. Szétesett a világ, szétesettek a társadalmak, szétesett a személyes élet, mindenhol elidegenedés, mindenhol megoszlás, és akkor erre a gyógyír egy másik nagy szétszakítottság, egy másik nagy összetörettetés, egy másik nagy megszakadás. És azt mondja Pál, igen, igen. De nézzétek meg, mit mond, hát nyilvánvaló Jézus haláláról beszél, de Jézus halála minden értelemben szétszakítottság. És ezáltal gyógyulunk meg, mi történik az ő halálában? Szétszakad egy test. Mikor felszegzik a keresztfára, ott vér omlik ki, csontok törnek meg, izületek ficamodnak ki. Szétszakad egy test. Ez lesz a gyógyulásunk. Szétszakad egy élet. A végén kileheli a lelkét, meghal. Szétszakad egy élet. De elidegenedik és kiszakad Jézus a saját népéből, a saját közösségéből. Ugye a városon kívül feszítik keresztre, ami nem szent hely. Így is mondhatnánk, ezt jelenti lényegében a szeméttelepen. Kidobva a saját közösségéből, a saját népéből, a saját hit közösségéből, kitaszítva, kidobva, kiszakítva. Ebből lesz társadalmi gyógyulás. Megszakad, ahogy utaltunk rá, megszakad az atya és a fiú szeretet kapcsolata, amikor Jézus kiált, én Istenem, miért hagytál el engem? Semmi válasz nem jön. Kiszakítatik az atya szeretetéből. És végül valamilyen értelemben megszakad a kozmosz. Az ég elsötétedik, a föld megrendül. A szétszakítottság által győzetik le a szétszakítottság. És azt kell mondanunk, hogy igen, az abszolút középpont, az élet maga így lesz elérhető, magába vonzó, helyreállító valóság a számunkra. Miért? Miért szükséges ez az áldozat a megbékéléshez? Miért ilyen költséges az út nekünk? Már a mi útunk nem nekünk költséges. Miért ilyen költséges Isten számára a mi útunk vissza a középponthoz? És legalább két oka van ennek. Az egyik az, hogy mert a legnagyobb szeretet az, ami visszavonz. Mert a legnagyobb szeretet kell, és ez a legnagyobb szeretet. Ahhoz, hogy elérjen minket, és visszavonzon bennünket. Ha a teljesség szeretet, ha Isten szeretet, akkor a tőle elszakadt neki ellenséges világhoz szeretettel fordul. A meggyőzés végső fegyvere nem az erőszak, nem a követelődzés Isten részéről, nem a fenyegetődzés, hanem a szeretet. Mi más indítana bennünket felé, mint az irántunk való kimondhatatlan szeretet. De másodszor nem csak ezért szükséges az áldozat, mert az áldozat a legnagyobb szeretet, az isteni önfeláldozás, hanem azért, mert ahol ellenségesség van, ott bűn van. Ahol bűn van, ott adósság születik. Ahol adósság születik, ott valakinek fizetnie kell. Isten csak úgy tudja az igazságát és a szeretetét megtartani, hogy az ő fia Jézus, aki fizet. Ő az újjáteremtés középpontja, ő a teremtés középpontja. Mi a gyakorlati jelentősége ennek a számunkra? Az első az, hogy csak ő benne és ő általa találhatunk haza. Úgy is fogalmazhatjuk ezt, hogy az igazi középpont, amiből élhetjük az életünket személyesen, az csak Jézus Krisztus lehet, mert ő köt vissza a Teremtő Istenhez. És mindaddig, és mindazokon a területeken, ahol ezt nem éljük meg, azokon a területeken hamis középpontokból élünk. A másoknak való megfelelési vágyból, önmagunk bizonyítási kényszeréből, torz elképzelésekből. Jézus a személyes középpont. Erről többet nem mondok most, mert erről sokszor hallunk. Szeretnék többet beszélni arról, hogy hogyan lesz Jézus Krisztus a társadalmi, kulturális, politikai, globális középpont ebben a világban. Mert ez sokkal nagyobb kérdés ma sokaknak, akik itt vannak. Igaz-e? Lehet-e? Beszélhetünk-e arról, hogyha Isten eljött ebbe a világba Jézusban, ha ő a középpont, mondhatjuk-e azt, hogy minden népnek, minden nemzetnek, minden kultúrának, minden szemben álló érdekcsoportnak ő benne lehet egy közös nevezője? A mai társadalom azt a választ adja, hogy nem. Nem lehet. Egyszerűen elképzelhetetlen és tarthatatlan az, hogy létezhet egy igaz vallás, így mondják. Sőt, nem csak, hogy nem lehet az, hogy Jézus Krisztus összekössön bennünket mindenki mással, hanem azt mondják, hogy ő éppen az, aki szétválaszt más vallásokkal együtt. Nem azt mondják, ha a világ egy olyan hely egyre inkább, ahol a városokban és a legtöbb ember városokban lakik ma már, sok kultúra, sok vallás, sok ideológia, sok elképzelés ér egymás mellett, akkor hogyan lehetne azt mondani, hogy ezek közül egy? A kereszténység egységesítheti az összeset. Hát azt mondják, hogy amíg úgy gondolkozol, hogy ez a te igazságod, ez mindenkire számít, mindenkire nézve igazság, addig nemhogy nem békét nem teremtesz, addig ellenségességet fogsz szítani. És nagyon sok keresztény embernek ez probléma. Hiszed-e? Hihetem-e? Hihetem-e ma ebben a világban, hogy Jézus Krisztus nem csak a személyes életemben a középpont, hanem ő az, aki középpontja az egész világnak, sok kultúrának, sok népnek, sok nemzetnek, sok csoportnak, mindenkinek. Azt mondják, hogy ez nem csak szűk látókörű, hanem veszélyes. Mert miért van annyi megoszlás? Miért van annyi gyűlölet? Hát azért, mert emberek azt gondolják, hogy övék az igazság, és ennek a nevében másokat elutasítanak, másokat kirekesztenek, másokat megvetnek. Ezért, ha egy keresztény azt mondja, hogy Jézus Krisztus az igazság, nem csak személyesen, lelkileg, hanem az egész teremtett világra nézve, akkor viszályt szít, akkor ellenségességet szít, akkor érezd magad a legrosszabbnak ebben a társadalomban. Érezzük, hogy miért van ez így. De hát akkor mit csináljunk? Akkor felejtsük el, amit Pál mond, hogy ő, akiben megbékeltet mennyet és földet, hatalmasságokat, és ebben minden benne van, az egész kozmosz, az egész teremtett világ. Ma azt mondják, hogy egyetlen egy módon jön el békesség ebbe a világba. Egyetlen egy módon. Ha a középpont, amihez ragaszkodunk, az, hogy nincs középpont. Értjük? Ha mindannyian egyetértünk abban, hogy nincsen egy igazság, akkor végre szabadok leszünk egymást elfogadni, és béke lesz. Ha mindannyian egyetértünk abban, hogy nincs egy abszolút középpont, csak mindenkinek saját középpontjai vannak, és elfogadjuk végre így egymást, akkor eljön a békesség. Egyetlen egy középpont van a társadalmi nyilvánosságban, hogy nem létezik középpont. Mit kezdjünk az Úr Jézus Krisztussal? Illetve hát mit kezd az Úr Jézus Krisztus velünk, amikor egy ilyen világban élünk, ahol így korrekt gondolkodni. Csak egyetlen egy dologra szeretnék rámutatni, több minden lehetne, de csak egyetlen egy dologra, amit el is mondhatunk, amikor ezt halljuk, hogy bátran vállalhatjuk, hogy Jézus Krisztus az abszolút középpont, ahol Isten odaáldozta az életét minden népért, minden kultúráért, minden érdekcsoportért, minden hívőért, minden hitetlenért, mindenkiért. Csak egy dologra utassunk rá. Tudnélik arra, hogy nem az a kérdés, hogy kizárólagosan hiszünk-e valamit, hanem az, hogy mi az, amit kizárólagosan hiszünk. A görög-római világban sok Isten hit van, és mindenki hihette, amit szeretett volna, ameddig persze a Cézárt is elismerte úrnak. De az egy nagyon sokszínű világ volt, kulturálisan, vallásilag, mindenféle népek, emberek jöttek össze a hatalmas városokban, és mindenféle vallások jelen voltak. Ugyanakkor a társadalom békességes volt? Hihetetlenül brutális társadalom volt. Hatalmas távolság volt szegények és gazdagok között. És ebben a világban megjelent egy pici szekta, a keresztények szektája. Mai szemmel nézve abszolút intoleránsak voltak, mert mit mondtak? Egyedül Jézus Krisztusban hiszünk. És a Cézárt nem valljuk úrnak, még akkor sem valljuk úrnak, ha ezért az életünkkel kell fizetni. Ezek a keresztények, ezek azt mondták, hogy nem engedünk abból, hogy egyetlen egy igazság van, és egyetlen egy igaz Isten van, a keresztre feszített názáreti Jézus, aki feltámadt. Semmi tolerancia. És még azt is lehet mondani, minden erőszak nélkül izzott bennük a tűz, hogy ezt a szeretetet mindannyian megismerték. És megismerjék. És abban a világban, ahol sok Isten hit volt és brutális kegyetlenség, mit képviseltek a keresztények? Mindenféle náció tagjai testvérként imádták az Urat ezekben a közösségekben. Törődtek a szegényekkel és a betegekkel, szedték össze az utcáról a betegeket, oly módon, ahogy senki más nem tette meg. A nők olyan státuszba kerültek a keresztény gyülekezetekbe, amilyen státuszba nem kerülhettek az akkori társadalomba. Hogyan lehetséges ez, hogy egy kizárólagos hitrendszer abszolút befogadóvá és megbékélésre készé teszi a követőit? Csak úgy, hogy az abszolút középpont nem más, mint az a Jézus, aki azért jött, hogy az életét adja másokért. Még egyszer, nem az a nagy kérdés, hogy kizárólagos-e a hit, amiben hiszünk. Mert kizárólagos számunkra Jézus Krisztus. Hanem az, hogy melyik az az igazság, amelyben, ha kizárólagosan hiszünk, a legszeretőbb, legbefogadóbb embereknek kell lennünk. És ha ennek az igazságnak a középpontjában Isten önfeláldozó szeretete áll, és ha mi ezt magunkba vesszük, és újra megéljük, akkor a kizárólagos hit a legbefogadóbb közösséget hozza létre a világon. Jézus Krisztus társadalmi értelemben is abszolút középpont. Hogyan léphetünk hát be ebbe a valóságba? Hogyan kezdhetünk vele újat? Akár intellektuális értelemben, akár lelki, érzelmi értelemben azt látjuk, hogy nem tudtuk őt megragadni, nem tudtuk őt az életünk középpontjában tartani, az értelmünk, az akaratunk és a lényünk középpontjában tartani. Csak annyit kell neki mondanunk. Itt vagyunk, jöjj újra, szenteld meg az értelmem, szenteld meg az érzelmeim, járd át az életemet, védj lakozást bennem, és mutasd fel nekem, hogy valóban benned, általad és érted, teremtetett minden, hogy ma is te tartasz össze mindent, hogy te békéltél meg velem és evel az egész világgal, a keresztfán kiontott véred által, és én kész vagyok téged ezért magasztalni, dicsőíteni, és így követni életem végéig. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy rámutatsz arra, hogy miközben mi nevedet mondogatjuk, mégiscsak részlegesen tartunk téged elegendőnek és elégségesnek. és másik részeinkkel más lelki, érzelmi, vagy éppen intellektuális középpontokat keresünk, és így hasadságban, megoszlásban vagyunk előtted. Nem szeretünk téged teljes szívünkből, teljes értelmünkből, teljes erőnkből és teljes akaratunkból. És köszönjük, hogy most arra hívtál el, hívtál meg, hogy teljes lényünkkel szeressünk, imádjunk, és magasztaljunk téged az értelmünkkel, a szívünkkel, a lelkünkkel, az erőnkkel, az akaratunkkal. És mindabban, amiben esetleg lelepleztél minket, amiben nem tartottunk téged elégnek, amiben más utakat kerestünk, más megváltást, más szabadítást véltünk találni, mindezekből készek vagyunk visszafordulni te hozzád, bocsásd meg nekünk, hogy rossz utakra mentünk, és tégy bennünket egyé teljesen magaddal, szereteteddel ölej teljesen magadhoz, hogy így lássunk téged, így lássuk ezt a világot, ami körülvesz, amiben helyeztél minket, és magunkat is. Köszönjük, Urunk, ezt a hetet, amit a cigány gyerektáborban tölthettek a holland testvéreink és a gyülekezetünk tagjai, és köszönjük, hogy ez is arról szól, hogy benned van megbékélés. Hogy imádkozunk így, azért, hogy a te evangéliumod tovább terjedjen és növekedjen ebben az országban, és teremtsen megbékélést te általad, Úr Jézus Krisztus, cigányok és magyarok között. De így imádkozunk azért, Urunk, hogy minden társadalmi réteg szemben álló erő között hadd jelenjen meg az, hogy benned, a te értünk adott életed által lehet megbékélés és lehet gyógyulás. Hadd imádkozunk most így azokért, akik családi konfliktusokban örlődnek. Úr Jézus Krisztus, mutasd meg, hogy mire indítasz bennünket, akik itt vagyunk, hogy hogyan menjünk, lépjünk előre, hogy hogyan fogadjuk vissza és bocsássunk meg annak, aki elutasított bennünket. Imádkozunk azokért, akik közelednek te hozzád, és érzik, hogy szükségük van egy személyes súlypontra, középpontra, de most még annyi minden hányja, veti, sodorja őket. Hadd gyökeredzenek meg benned, hadd találjanak meg téged, hadd ragyogjon fel bennük a te ismeretednek világossága, és az a biztonság, ahogy te benned otthonra találunk, és magunkra találunk. És Urunk, kérünk, hallgass meg, amit csendben, szívünkben elmondott imádságainkat is. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.